Kedves gyerekek, mindenek előtt azt szeretném tőletek kérdezni, hogy volt-e már olyan dolog az életetekben, amire azt mondtátok, hogy ezt nem tudjuk megcsinálni? Ezt nem tudjuk megcsinálni, ezt lehetetlen megcsinálni. Én azt hiszem, hogy mindenki tapasztalja ezt, gyerek felnőtt az életben, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk megcsinálni. Egyszerűen képtelenek vagyunk rá. Vannak olyan nehéz dolgok, problémák, amiket nem tudunk megoldani. Kerülhetünk sokszor olyan helyzetbe, hogy azt mondjuk, hogy ebben a helyzetben nincs megoldás. Nem lehet megoldani. És hadd mondjam, nem csak gyerekek vannak így, hanem a felnőttek is ugyanígy vannak. Nagyon sok olyan helyzet van, amit egy felnőtt sem tud megoldani. Akármennyire ügyes, rátermet, nem tudja megoldani. De viszont van egy valaki, aki előtt nincs lehetetlen, aki minden problémát meg tud oldani, mert teremtő hatalma van. És ez a valaki ugye nem más, mint Isten. És egy ilyen csodatételről szeretnék szólni az Ószövetség idején, amikor Isten erőt és hatalmat adott Elizeus prófétának. Hallottatok Elizeus prófétáról? Ószövetségben egy próféta volt, és az Úr hatalmat és erőt adott neki, sok-sok csodát cselekedett. Olyan dolgokat, amiket ember nem tudna megcsinálni magától. És egy ilyen történetet szeretnék megemlíteni. Királyok második könyvéből olvasunk egy történetet. Volt egy asszony, akinek meghalt a férje, és ott maradt két gyermekkel. És hát szegények voltak, nagyon szegények voltak, nem volt ott ugye a családfő, aki tudott volna gondoskodni a családról, és kölcsönt kellett fölvenniük, és eladósodtak, hitelező járt a nyakukra, és egyszerűen már ott tartott a dolog, hogy a hitelező el fogja mindenét vinni ennek az özvegy asszonynak, a gyerekeit, a családját, mindenét elviszi, mert nem tudta visszafizetni azt, amit kölcsönkért. És ekkor Elizeus prófétához ment ez az asszony, ez a bajba jutott asszony, mert semmilyen nem volt. Hát hogy tudta volna kifizetni azt, amit ő kölcsönkért? Hát a megélhetéshez kellett, hát enni alig volt valamiük. És azt mondja neki Elizeus próféta, azt kérdezi tőle, mit cselekedjen veled? Kérdezi ettől a szegény bajba jutott asszonytól. És azt kérdezi ezek után a próféta ettől az asszonytól, hogy mi van a te házadban? Mi van a te házadban, ami érték, ami egyáltalán, szóval mi van? Mit van? Erre mit gondoltok, mit mond az asszony, mi volt a házában az egyedüli, ami még valamennyi érték volt? Azt mondja, hogy van egy korsó olajam. Semmi több, se kenyér, se liszt, semmi. Egy korsó olaja volt. Hát abból nem lehet megélni, ugye, egy családnak, pláne hosszú távon, ugye, semmi. Mit gondoltok, Elizeus próféta mit mondott ennek az asszonynak? Azt mondta, hogy menjen el a szomszédaihoz, és kérjen tőlük üres edényeket, nagyon sokat. Elment az összes szomszédhoz, akihez csak tudott, és kérte az üres edényeket. Hát persze adtak neki üres edényt. És azt mondta neki, hát nem tudott elmenni a vásárolóba, mert nem volt pénze. Ez volt a baj, tudod? Mert különben elmehetett volna és vásárolhatott volna, de nem volt pénze, nem volt miből vennie. Igen, nem volt pénze. És ezért azt mondta, hogy kérjen sok-sok üres korsót. Azok értéktelenek voltak, üres korsót kérjen. És azt mondta neki, hogy menjél be a szobádba, zárd be a te ajtódat, és ott van az egy teli korsó olajod, ennyit volt neked, semmi több nem volt, és kezd el azzal a korsóval öntögetni az üres edényekbe az olajat. Egy kis korsó. És ez az asszony hittel elkezdte tenni. Fogta azt a korsót, és megtöltötte az első üres edényt. A korsóban még mindig volt olaj. Vette a következő üres edényt, azt is megtöltötte, és még mindig volt olaj. És abból a korsóból az olaj addig nem fogyott ki, amíg az utolsó üres vedret is meg nem töltötte. Az Isten ezt a hatalmas csodát cselekedte vele, hogy az az egy kis korsó olaj, amilyen volt, az úgy megsokszorozódott, hogy tele lett ugye az egész szoba olajjal, ugye az edényekbe beletöltötte az olajat. És ezek után Elizeus próféta azt mondta neki, menj el, add el, ami felesleg. Ebből ugye van pénze, utána már tudott venni ennivalót, és a többiből pedig éljél meg, te és a te gyermekeid. Igen, így adott neki pénzt, hogy az olajat megsokszorozta, azt el tudta adni, és akkor abból aztán tudott venni magának, és ki tudta fizetni a hitelezőjét is, és így aztán tudott élni ez az asszony a gyermekeivel. Ebből tudjátok, mit kell nekünk megtanulni. Hogy nincs olyan nehéz és reménytelen helyzet, amelyben a mi Istenünk ne tudna segíteni. Nincs olyan nehéz helyzet. És szeretném, hogyha egy igét megtanulnánk, egy nagyon rövid igét. Az Úr azt mondja, hogy van-e valami lehetetlen én nekem? Mondjuk együtt. Van-e valami lehetetlen én nekem? Nincs semmi. Előtte nincs lehetetlen. És befejezésül még egy gondolatot szeretnék mondani. Mit gondoltok, ki igazgatja az egész világegyetemet, a napot, a holdat, a bolygót, a bolygókat, a csillagokat? Ezek nem maguktól működnek. Ha Isten nem tartaná fönn az ő teremtő hatalmával, akkor itt összeomlana minden. Az állatokat is így van, ő gondozza, ő tartja fenn őket. És az embereket is így van. És ugyanez a kéz, amelyik a világegyetemet kormányozza, ugyanez a kéz, ez a teremtő kéz, mi rólunk is gondot visel minden nehéz helyzetben. És még egy mondatot szeretném, ha megtanulnánk. És ez a mondat így hangzik. Bízzunk meg abban a kézben, amelyik mindenható, és abban a szívben, amely telve van szeretettel. Ugye ez Istenről szól. Bízzunk meg abban a kézben, amelyik mindenható, és abban a szívben, amely telve van szeretettel. Ezt kívánom nektek is, és a felnőtteknek is, mindannyiunknak. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán arról a kérdésről fogunk szólni, ami mindannyiunkat a leginkább érintő kérdés, ami mindannyiunk számára a legfontosabb kérdés ebben az életben. És ez nem más, mint a jellem átalakulásnak a kérdése. Szeretnék egy idézetet olvasni az Előtted az élet című könyv 225. oldaláról. Néhány rövid idézetet fogunk majd a mai nap folyamán olvasni ebből a könyvből. És ez az idézet így hangzik: a jellem fejlesztése a legfontosabb feladat, amelyet valaha is emberre bíztak. És sohasem volt égetőbb igény, szükség erre, mint most. Egyetlen korábbi generáció sem volt szembeállítva olyan fontos feladatokkal, és fiatal férfiaknak és nőknek sohasem kellett szembenézniük oly nagy veszélyekkel, mint ma. Igen, tehát a jellem fejlesztése minden korban a legnagyobb feladat volt, amit az Úr az emberre bízott, és azt mondja, hogy soha nem volt akkora szükség erre, mint most éppen napjainkban. Miért? Mert a kísértések egyre nagyobbak, a megtévesztés egyre nagyobb, Sátán egyre nagyobb erővel tombol és munkálkodik. Tehát valaha az emberre bízott legnagyobb feladat, a mi feladatunk is most, és most még inkább szükség van erre, mint bármelyik korszakban a Földünk történelme folyamán. És hadd mondjam, hogy ha bárki megkérdezné tőlünk ebben az életben, hogy mi a földi életben a célunk, mi a földi életben a célunk, én azt hiszem, hogy ha mi igazából hívő választ akarunk adni, a Biblia alapján válaszolni akarunk erre, akkor kimondhatjuk, hogy az a mi célunk, hogy a jellemünk megváltozzon, és alkalmassá váljunk az örök életre. Hadd mondjam, ez az egész földi élet ezt a célt kell, hogy szolgálja, és szolgálja is a mi életünkben. Istennek minden egyes esemény, amit megenged az életünkben, minden velünk való terve, munkálkodása erre irányul, hogy a mi jellemünk megváltozzon. Szeretnék Pál apostoltól idézni egy idézetet. Olyan csodálatos az ige szakasz, mindannyian ismerjük kívülről, amikor arról beszél Pál apostol, hogy ami hátam meget van elfelejtvén, és ami előttem van nekidőlvén, ugye célegyenest igyekszem. Ebből az ige szakaszból szeretnék egy gondolatot megjegyezni. Azt mondja Pál apostol, hogy én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, vagy hogy már tökéletes volnék, de mit mond? De igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Jézus Krisztus. Mit mond? Igyekszem, hogy elérjem, amiért meg is ragadott engem a Jézus Krisztus. Mit jelent, hogy megragadott engem Jézus Krisztus? Hogy megszólított, hogy megállított az én utamon. Elvégezte bennem a megtérésnek a csodáját, amiért megszólított, elhívott. Igen, hadd mondjam, ezért ragadott meg mindannyiunkat a Krisztus. Ezért vagyunk itt. Ez a mi életünknek a legfőbb célja, a legszentebb, legmagasztosabb és legfontosabb célja, hogy jellemet tudjunk fejleszteni az ő kegyelméből, olyan jellemet, amely alkalmassá tesz bennünket az örök élet elnyerésére. És a Bibliában olyan csodálatos az, hogy az Isten nem csak elméleti szinten állítja elénk ezt a kérdést, nem csak egyszerűen azt mondja, hogy ember, változzál meg, a bűnből gyere ki, az egész jellemed alakuljon át. Nem csak ezt mondja. Nem csak elmondja az elméleti igazságot. Nem csak elmondja, hogy mi a cél. Hanem mutat be életpéldákat. Mutat be életpéldákat, gyakorlati módon szemlélteti azt, hogy egy ember életében milyen változást tud végbe menni az Isten végére mehetetlen kegyelme folytán. A Bibliában olyan csodálatosak a történetek, olyan csodálatosak a személyekről szóló feljegyzések. Ha belegondolunk, miért fontos ez? Hát az Isten kimondja elvben az igazságot. Hát elég, meg tudjuk tanulni, megértjük, hogy mi van leírva, és mégis számtalan történetet olvasunk, amellyel a Biblia hatalmas igazságait támasztja alá vele az Isten, azért, hogy meglássuk azt, és most nem erről a személyről szeretnék beszélni, csak az ige vele kapcsolatos, és szeretném idézni, ugye Illésről olvassuk, hogy ő ember volt hozzánk hasonló, és mégis, ugye ez is ez történt. Tehát azért mutat be emberi példákat az ige, hogy lássuk, hogy emberek, akik hozzánk hasonló természetűek voltak, honnan indultak, és hová tudtak elérkezni. Mert ha nem lennének ilyen példák, akkor az ember még inkább hajlamos lenne arra, hogy elcsüggedjen, hogy de hát Istenem, hát ez, én velem ez nem történhet meg, mert hát én ilyen és ilyen vagyok, én ilyen és ilyen rossz természettel születtem. Ez és ez az én jellem, gyengeségem. Már évtizedek állnak mögöttem, és még mindig nem tudtam győzni. Hát ez lehet, hogy mással előfordulhat, de velem nem. A Biblia éppen ezért számos történetet állít elénk, és megmutatja, hogy igen, lehetséges. Mit mond az ige? Ezek a történetek megírattak a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. És olyan csodálatos a Biblia, hogy nem csak olyan életutakat mutat be, amikor valaki szinte töretlenül nyilván voltak apróbb hibái, de nem voltak olyan látványos bukások az életében, nem csak ilyen történeteket mutat be, mint például Dániel, vagy Sámuel, vagy Elízeus, akikről nem olvasunk olyan hatalmas bukásokat, hanem bemutat olyan személyeket, akik bizony nagyon komoly jellemfogyatékossággal küszködtek, és az isteni kegyelem teljesen megváltoztatta az életüket. Szeretném megkérdezni, hogy szerintetek kiről lesz szó ma délelőtt? Szerintetek melyik az a bibliai személy, sok ilyen van, de akinek az életében annyira markáns, annyira kézzelfogható, annyira csodálatos, hogy volt ilyen, és utána 180 fokos fordulattal annak teljesen az ellenkezője lett. Nem értem? Dávid is, de nem arról lesz szó. Pál apostol, nem arról lesz szó. Mózes. 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 Mózes, akiről a Biblia mit mond, milyen volt a természete? Azaz nem mondja ezt ki, csak egy történet alapján. Milyen volt a természete? Lobbanékony volt, indulatos volt, haragjában embert ölt, és ebből az emberből a világ legszelídebb embere lett. Azért szeretnék az ő történetével foglalkozni, és most nem az életével általában, ezzel az egyetlen egy gondolattal, hogy honnan indult, és hová érkezett, és mi volt ennek a titka, hogy a jellemében ekkora változás végbe tudott menni. Mindenekelőtt szeretnék egy idézetet, azaz két idézetet, két bizonyságtételi idézetet csak gyorsan kívülről megjegyezni. Azt mondja az egyik idézet, hogy az evangélium a megváltás által minden jellemhiba orvosolható, minden bűnre van orvosság, és a jellemnek minden képessége fejleszthető. Minden bűnből van orvosság, minden bűnből. Hadd mondjam, ha ez nem így lenne, akkor az evangélium, akkor a megváltás nem lenne örömhír, és akkor Jézus áldozata elégtelen lett volna. Akkor nem lenne elégséges. Ez az evangéliumnak a lényege, hogy minden bűnből van gyógyulás. Mindenben lehet fejlődni. Van szabadulás. Sőt, egy másik idézetet is szeretnék megemlíteni, ami az egyik kedvenc idézetem, és ez az idézet így hangzik. Az evangélium ereje által, és most figyeljük, nem csak arról van szó, hogy valami korrigálható éppen az emberben, vagy valami fejleszthető, hanem az ember természetének a leggyengébb oldalai válhatnak Jézus Krisztus által a jellemünk legerősebb oldalaivá. Figyeljük ezt az idézetet? A leggyengébb része a mi természetünknek, ahol a leginkább sebezhetőek vagyunk, ahol idáig szinte mindig elbuktunk. Az evangélium által, Jézus Krisztus ereje által, a megváltás által, ezek az oldalaink a jellemünk legerősebb részévé válhatnak. És erre a kérdésre csak magunkban válaszoljuk. Elhisszük ezt magunkról? Gondoljunk a leggyengébb pontunkra, amiben a leginkább sebezhetők vagyunk. Elhisszük ezt az Istennek, hogy velünk is meg tudja cselekedni ezt a csodát, hogy abban leszünk a legerősebbek, ahol idáig szinte mindig elbuktunk. Igen, ezt adja ő nekünk kegyelemből, ingyen kegyelemből. De együtt kell ezzel munkálkodni ehhez az Istennel, és először ezt szeretném, hogyha ezt megnéznénk, és az első lépést szemügyre vennénk, hogy mi ennek a folyamatnak az első lépése. Majd Mózes életében is meg fogjuk ragadni ezt a pontot, hogy hol kezdődött el Mózes életében az alapvető nagy változás. Mi az első lépése annak, hogy mi a bűneinkből teljesen meg tudjunk szabadulni? Hol kezdődik? Mi az első lépése ennek szerintetek? Fel kell ismerni, nagyon fontos. Azon kívül. Bocsánatot kérni, nagyon fontos. Azon kívül. Emlékszünk az igére? Azt mondja Zsoltárok 51. fejezet 19. verse, hogy a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem veted te meg. Ugye? Itt van az ígéret. Mire kell akkor eljutnunk? Igazi bűnbánatra. Igazi bűnbánatra. Igazi bűnbánatra kell eljutnunk, és azért szeretnék először erről szólni, mert én azt hiszem, hogy mindannyiunk életében előfordult már olyan, hogy valamiről tudtuk, hogy nagyon rossz, amit csinálunk. Helytelen a megnyilvánulás. Tudtuk, nem jó. De nem jutottunk el az igazi bűnbánatra. Volt már ilyen? Eszünkkel tudjuk, hogy nem jó. De nincs igazi bűnbánat. És ráadásul itt van az igében, hogy a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem veted te meg. De hogy mehetek az Isten elé, hogyha nincs igazi bűnbánat bennem? Hogy menjek ő elé? Nem bánom igazából, csak tudom, hogy nem jó. Jó lenne szabadulni tőle, de nincs igazi bűnbánat bennem. Szerintetek ilyenkor mi a teendő? Kérni kell. És erről szeretnék röviden néhány gondolatot szólni, mert én úgy érzem, hogy mi az igazi bűnbánatot nagyon ritkán kérjük. Kérjük mi a bűnbocsánatot, szeretnénk mi szabadulni a bűneinkből, de igazi bűnbánatot, olyan bűnbánatot, amely megsebzi a szíved, de csak annyira, hogy utána abból gyógyulás következzen, de mélyen megsebzi a szíved, ezt az igazi szomorúságot, ezt az igazi bűnbánatot, én úgy érzem, hogy mi viszonylag ritkában szoktuk kérni. Szeretnék egy igét olvasni a Apostolok cselekedete 5. fejezetéből, Apostolok cselekedete 5. fejezet 30-tól 31-ig terjedő verseiben ezt olvasom. Ami atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, ugye Péter híres prédikációjából olvassuk, akit ti fára függesztve megöltetek. Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Nem csak a bűnbocsánatot nyerhetjük el Jézus Krisztus által, hanem a bűnbánatot is csak is Jézus Krisztus által nyerhetjük el. Hadd mondjuk ki ezt a teljes komoly törvényszerűséget, hatalmas vasszabály, nem tudok mit mondani, nem tudom, hogy érzékeltetni jobban, bűnbánatra Jézus nélkül nem tudunk eljutni. Nem úgy van, hogyha majd lesz bennem bűnbánat, akkor mehetek hozzá, és akkor majd megbocsát, hanem akkor, amikor még csak az eszemmel tudom, hogy nem jó, amit csinálok, meg tudom az igéből, hogy helytelen. Bűnbánat, igazi bűnbánat nélkül menjünk hozzá, és az első, amit kérni kell, hogy adjon nekem igazi szívet tépő bűnbánatot. Ezzel kapcsolatban szeretnék a szemelvények első kötetéből néhány idézetet olvasni a következőképpen. Először a 358. oldalról olvasnék egy idézetet. A 358. oldalról így olvasom. Azt gondolják, ugye sok emberről beszél, hogy a bűnbánatot a bűnösnek magának kell véghez vinnie, hogy azután Krisztushoz jöhessen. Mielőtt Krisztushoz megy, várnia kell a bűnösnek addig, amíg bűne miatt megtelik lelki furdalással. A legelső lépés Krisztushoz az Isten lelke vonzása által történik. Amint az ember válaszol erre a vonzásra, Krisztus felé közeledik, hogy megbánhassa bűneit. Tehát a lélek először arra késztet bennünket, hogy menjünk Jézushoz, és kérjünk tőle igazi, őszinte bűnbánatot. És utána tudjuk szívből kérni a bocsánatot. Sok-sok idézetet még kiírtam, még kettő, ami ezzel egész szorosan összefügg, de ez a lényege, inkább menjünk tovább, mert egy mondatot szeretnék mindenképpen szólni a hamis bűnbánatról. Mert nagyon sokszor érzünk mi bűnbánatot bizonyos körülmények között, és egy veszélyre szeretném csak a figyelmet felhívni, a délutáni beszélgetésben lesz mód erről a kérdésről részletesebben szólni, de minek utána még sok mindenről szeretném, hogyha a jellem átalakulás kapcsán Mózessel kapcsolatban szólhatnánk, ezért csak ezt az egy idézetet szeretném elolvasni, amely egy nagyon-nagyon fontos figyelmeztetés. Az első részét az idézetnek azért olvasom, hogy rá tudjunk hangolódni a második részére, ami a legfontosabb. Lehet, hogy időnként megszeretnétek bánni bűneiteket. Ha azonban határozottan meg nem újultok, és a tanult igazságokat nem helyezitek át a gyakorlatba, ha nincs élő, tetrekész és folyamatosan növekedő hitetek, akkor bűnbánatotok a hajnali harmathoz lesz hasonló. Az ilyen bűnbánat nem szerez tartós megkönnyebbülést a szívben. És most olvasom azt, amiért ezt az egészet felolvastam, és utána néhány gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Az ilyen, váratlanul feltörő érzésekből fakadó bűnbánat olyan félrevezető, hogy azért is bűnbánatot kell tartani. Figyeljük! Amikor érzelmi alapon tör felőlünk a bűnbánat, amikor nem Jézus közelében ő munkálja ki bennünk az igaz bűnbánatot, hanem egyszer csak, mit tudom én, látunk valaminek egy rossz következményét, vagy valami érzelmileg megindít bennünket, és felindulunk, de nem Jézus közelében ért be bennünk az igazi bűnbánat, lehet az nagyon heves érzelemkitörés, kísérheti ez is, de azt mondja, hogy az ilyen váratlanul feltörő érzésekből fakadó bűnbánat olyan félrevezető, hogy azért is bűnbánatot kell tartani. Az érzelmek heves megnyilvánulása, mely nem eredményezi az igazság békés gyümölcseit, az előző állapotnál rosszabb helyzetbe taszít. Miért olvastam fel ezt az idézetet? Azért olvastam fel, mert szeretném aláhúzni, hogy igazi bűnbánatra Jézus közelében juthatunk csak el. Sehol máshol. Hogyha a bűnbánatunk úgy magunkból próbáljuk kicsiholni, és igen, próbáljuk magunkba súlykolni, hogy igen, ez nem volt jó, és kérjük a bocsánatot, azt mondja, az előző állapotnál rosszabb helyzetbe fog bennünket taszítani. Nem azért van sok-sok kudarc a mi életünkben, nem ezért esünk vissza sokszor a mi bűneinkbe, mert Jézustól nem szívettépő könyörgéssel az igazi bűnbánatot kérjük. Ha ezt kérjük tőle, ő fog adni nekünk olyan bűnbánatot, amelynek a következménye lesz. Az igazi bűnbánat, és ennek következménye, hogy tudunk bocsánatot kérni úgy a mi bűneinkre, amelynek következtében Isten el tudja venni a mi bűneinket. Szerintetek Mózes életében hol következett be mindez? Hol következhetett be? A pusztában. Az Úr 40 évig a pusztában formálta Mózest, nagyon sok mindent el kellett vele felejtetnie, amit ő tanult Egyiptomban, és nagyon sok mindent meg kellett neki tanulni. Ő ott jutott igazi bűnbánatra. És itt szeretnék megállni egyetlen egy mondat erejéig, és szeretném azt elmondani, hogy nekünk is ki kell menni Mózeshez hasonlóan a pusztába. ki kell mennünk Mózeshez hasonlóan a pusztába. Azt hiszem, értitek, mit értek ezen. Az Úr elszólította Mózest. Ő nem akart menni olyan értelemben, ugye, hogy ő a népet akarta vinni. A feladatot akarta végrehajtani. De nem volt rá alkalmas. Az Úr kivitte őt a pusztába 40 évig. És én arra kérem mindannyiunkat, mi menjünk magunk ki a pusztába Jézushoz. Mert ha nem megyünk, az ő végtelen szeretetéből ki fog bennünket vinni azért, hogy legyen időnk elcsendesedni, és vele ápolni a kapcsolatot. Hadd mondjam, a mi legnagyobb problémánk ebben a rohanó életben, hogy kevés időnk van Jézusra. Kevés időnk van arra, hogy vele élő kapcsolatba kerüljünk. Emlékszünk a Krisztus példázatai című könyvben az idézetre, talán nem is idézem, csak úgy nagyjából, hogy ha mi sokkal jobban ragaszkodunk az evilági dolgainkhoz, akkor az Úr módot fog arra találni, hogy elcsendesítsen bennünket, és kivigyen bennünket önmagához. Nem ezek a szavak, de ez a lényege. Menjünk ki magunk a pusztába, hogy el tudjunk csendesedni. Mondjunk le inkább mindenről, csak azt ne veszítsük el, hogy Jézus az ő közelében el tudja bennünk végezni azt a munkát, amelyet el szeretne mindenképpen végezni. És ha az ő közelében vagyunk, és kérjük, igazi bűnbánatra fog bennünket elvezetni, amelynek az eredménye az igazi bűnbocsánat, és a jellemnek a teljes megváltozása. És itt szeretnék a bűnbánatról még egyetlen egy szót szólni. A bűnbánat az egy olyan kérdés, ami, és egy olyan valami, ami nem egy adott helyzet, vagy egy adott mélységű valami, hanem annak a mélysége változó. Az egyre mélyül és mélyül. Minél inkább közelebb kerülünk Jézushoz, a bűnbánatunk annál inkább el tud mélyülni. Annál inkább. Nem tudom, voltatok-e már így ebben az életben, és egy példát szeretnék, egy teljesen hétköznapi példát szeretnék mondani. Előfordult már családon belül olyan helyzet, azt hiszem, hogy a kérdés fölösleges, mindenkivel előfordul, hogy vannak nézeteltérések, problémák, összezördülések. Olyat teszünk, vagy olyat szólunk, ami a másiknak nem esik jól, vagy bántjuk valamilyen szinten a másikat. Én azt hiszem, hogy talán nincs olyan ember, akivel ez előne fordult volna már az életben. De volt-e olyan helyzet, hogy ezek után újból valamilyen módon a megbékélés helyreállt, és a szeretet kapcsolat még inkább megerősödött. És most én, amit kérdezni szeretnék, hogy volt-e már ilyen érzésetek és tapasztalatotok, hogy minél közelebb kerülünk a másikhoz, érzelmekben, szívünkben, lelkünkben, annál inkább fájlaljuk, amit a múltban tettünk. Volt már ilyen velünk? Hogy akkor igazságosnak éreztük, mert ezt meg kell mondani, mert ezt így kell csinálni, mert nekem van igazam. És amikor a probléma megoldódott, vagy valamilyen módon az Isten könyörült rajtunk, akkor döbbenünk csak rá, hogy én miket mondtam, miket csináltam. Miért? Mert a szeretet kapcsolat következtében egyre jobban átérezzük a másiknak a fájdalmát, egyre jobban közelebb kerülünk hozzá, és a bűnbánatunk is egyre inkább mélyül. Hadd kérdezzem meg, nem ugyanez van Jézus közelében? Minél inkább közel kerülünk hozzá, annál mélyebb lesz a bűnbánatunk, annál inkább fogjuk fájlalni azt, amit elkövettünk. De hadd mondjam, ez a csodálatos Jézus közelében, hogy ez nem egy önmarcangoló, egy vég nélküli fájdalom, hanem ez egy felfelé ívelő fájdalom, bármilyen furcsa is, de kivezet bennünket ebből, és felfelé vezet önmagához. A gyógyulás útjára segít bennünket. És nézzük meg ezek után azt, hogy Mózes életében, a puszta Mózes életében ez a 40 év mit eredményezett. Hogy eljutott az igazi bűnbánatra, bűnfelismerésre, Jézus közelében volt, az Isten közelében volt, mit eredményezett ez nála. Azt eredményezte, hogy az indulatos, heves emberből a világ legszelídebb embere lett. És én most a gyakorlatban szeretném, ha megnéznénk azt, és válaszolnánk arra a kérdésre, hogy Mózes életében a szelídség miben nyilvánult meg leginkább. Mert ugye ezt tudjuk a Bibliából, Mózes 4. könyve elmondja, a világ legszelídebb embere lett. milyen történetekből látszik, vagy összefoglalóan, vagy egy-két szóval mit mondhatunk, miben látszik az, hogy ő volt a világ legszelídebb embere? Honnan látszik ez? A néppel való bánásmód. Tessék? A pusztai vándorlásban a néppel való bánásmódjából. A néppel való bánásmódjából. Mi a szelídség? Milyen magatartás a szelídség? Milyen magatartás? A szelídség az a magatartás, amiben benne van a türelem, a végtelen türelem, benne van a gyengétség, benne van minden, ami ezzel kapcsolatos, de összefoglalóan talán azt lehetne mondani, hogy a szelídség az a magatartás, ahogy egy embernek az őt ért rosszakra válaszolni kell. Tehát a nehéz helyzetben, a támadások alatt, ahogy bánnak velünk igazságtalanul, ahogy ezekre az élethelyzetekre az ige alapján nekünk válaszolni kell, szeretettel, türelmesen, és a többi, mindjárt fogjuk látni ezeknek a megnyilvánulásait, ahogy válaszolni kell. Ez a szelíd magatartás. A szelídségben nagyon nagy határozottság is van. De a szelídség az a rosszra adott krisztusi helyes válasz, szeretetteljes, türelmes válasz. Hogy bánt a néppel Mózes? Hogy bánt? Megszámlálhatatlanul sok lázadás volt Mózes ellen, ugye a pusztai vándorlás 40 éve alatt. Nagy lázadásokról is, körülbelül 10-ről tudunk a Bibliában, össze lehet számolni. Azok óriási lázadások voltak, olyanok, hogy az Úrnak közbe kellett lépni, és ott tömegek pusztultak el a lázadások következtében. Mert ugye az Úr egyértelműen megmutatta ugye az ő hatalmát, a közbelépését. De ezen kívül rengeteg számos lázongás. Hogy bánt a nép Mózessel? Hogy bánt? Értékelte őt? Értékelte az igazi vezetőjét? Nem. Mózesnél jobb vezető soha nem volt a nép élén. Nem értékelték. Mit mondtak Mózesnek? Mivel vádolták? Igen. Meghalni hoztál bennünket a pusztába. Majd elveszed a mi vagyonunkat, mert ugye gazdagsággal jöttek ki Egyiptomból, elveszed, és belőlünk akarsz meggazdagodni. Szerintetek milyen lehetett Mózesnek hallani ezeket a vádakat? És amikor vádoltak, és meg akarták kövezni őt, és lázadtak ellene, és akkor az Úr egyszer csak Mózesnek azt mondja az egyik lázadás alkalmával, hogy elpusztítom ezt a népet, elpusztítom, és téged teszlek nagy néppé. Mózes hogy válaszol erre? Inkább engem, inkább ebben. De ezt a népet ne. Egyszerűen a szelídségnek egy olyan példája Mózes, amire valóban azt lehet mondani, hogy nem volt nála szelídebb ember. És most egy olyan kérdést szeretnék föltenni, mert ugye ez körülbelül 2 évvel volt ez a döntés, ami elé az Úr állította az Egyiptomból való kivonulás után, és utána ugye ő nem ezt választotta, hanem választotta ugye, hogy vezeti a népet, és ott van, és elszenved mindent a néppel együtt. Ezek után még újból rengeteg lázadás tör ki ellene. Szerintetek, és mondom, ezt nem tudjuk, csak a mózesi életet látva, szerintetek, Mózes megfogalmazta azt magában, hogy kár volt, inkább mégis a másikat kellett volna választanom? Inkább mégiscsak azt kellett volna mondanom, hogy az Úr pusztítsa el ezt a népet, és én leszek nagy nép? Szerintetek megbánta valaha, hogy azt választotta? Meggyőződésem szerint, hogy soha nem bánta meg. Soha nem bánta meg. Soha nem bánta meg, noha az életében szinte semmit nem látott a munkájának a gyümölcséből. Szinte mással nem találkozott, mint hálátlansággal. Ti tapasztaltatok az életetekben hálátlanságot? Erre ne válaszoljon senki, mert aki él ebben a földi életben, ember a bűnvilágában, nincs olyan, hogy valamilyen szinten ne tapasztaltunk volna hálátlanságot. Nincs olyan, hogy valaki elmondhatná, hogy velem mindig úgy bántak, ahogy én szerintem velem megérdemelték, vagy ahogy én megérdemeltem volna. Ilyen nincs ebben a világban. És hadd kérdezzem meg, előfordul ilyenkor, amikor velünk nagyon igazságtalanul bánnak, valaki velünk szemben nagyon hálátlan, hogy a mi magatartásunk megváltozik a másik ember irányába? Vagy az érzületünk, a szívünk érzülete megváltozik? Vagy előfordul az, hogy bosszúálló gondolatokat melengetünk? Szerintetek melyik fordul elő inkább az életünkben? Most a kérdés eléggé érdekes, de szerintetek mi bosszúállók vagyunk-e? Van-e bennünk bosszúállás? Erre azt mondanánk nagyon sokszor, hogy azért bosszúállók nem vagyunk. Nem, szóval jó, így bánt velem, legfőjebb csak mit teszek? Igen, de milyen módon? Legfőjebb úgy, hogy nem adom vissza neki, de legfőjebb mondjuk közönyössé válunk iránta. Nem érdekel, mi történik vele. De szerintetek ez nem egy bosszúállás? Ez nem a bosszúnak egy formája? Ez egy bosszúállás. Amikor én nem viseltetek szeretettel a másik iránt, amikor nem a javát akarom, nem az ő érdekeit nézem, a lelki érdekeit. Miért? Amikor a hálátlansággal találkozunk, és itt szeretnék megállni, Sátánnak ez egy hatalmas kísértése, mindannyiunk életében. De amikor ezzel találkozunk, az igazságtalan bánásmóddal, akkor Sátán a lényünk melyik részén támad bennünket? Mit akar bennünk szinte felpiszkálni? Önérzetet. És hogy sajnáljuk magunkat. És hogy te ezt nem érdemelted. Te más bánásmódot érdemelsz. És veled csinálták ezt? Neked mondták? Veled tették ezt? Sátán megpróbál ezen az oldalon bennünket hihetetlen módon támadni. Egy rövid kitérőt szeretnék tenni. Szerintetek, és erről megint nincs bibliai kijelentés, csak a leírás a környezetből, a szövegkörnyezetből szeretném, hogyha valahogy ezen elgondolkodnánk. Szerintetek Jézusnak mi volt a nagyobb kísértés, meg a nagyobb próba, amikor az ellenségei meg akarták ott kövezni, és úgy kellett ugye a tömegen keresztül menni, vagy gáncsoskodtak, és ugye hát mindenféle dolgot mondtak Jézusra, vagy pedig, amikor a Getsemáné kertben a tanítványai elalszanak, pedig kéri, hogy imádkozzanak vele együtt. Szerintetek melyik volt a nagyobb kísértés Jézus részére? Amikor a Getsemáné kertben elalszanak a tanítványok. Nem tudom, érezzük? Amikor hozzánk valaki nagyon közel áll, és hálátlan, és igazságtalanul bánik velünk. Jézusnak mi volt ott a kísértése? Jézus életéből olvassuk, ugye? Hogy mivel kísértette Sátán? Ezekért vállalod? Hát nem csak az ellenségeid, de hát a tanítványaid is, hát elalszanak. Hát nem törődnek veled. Hát értük? Hát menjél vissza a mennybe. Igen, ez volt egy óriási kísértés. Mózesnek is mennyi kísértése lehetett a hálátlan népen keresztül. És hadd mondjam, hatalmas bűn, amikor mi a hálátlanság miatt, az velünk szemben elkövetett igazságtalanság miatt nem tudunk szelídek lenni, és nem tudunk igazából szeretettel viszonyulni a másik ember iránt. De hadd mondjam, óriási dolog és óriási bűn az, amikor valaki hálátlan. Mert az az ember, aki igazságtalanul bánik a másik emberrel, és hálátlan egy másik emberrel, Sátán kezében eszközé válik a másik ember kísértésében. Hadd mondjam, eszközök vagyunk, Sátán felhasznál bennünket, ami hálátlanságunkat és igazságtalanságunkat, a másik emberrel szemben elkövetett igazságtalanságunkat, hogy őt kísértse, és utána helytelen útra vigye. Hadd mondjam, Sátán ezen a ponton hihetetlen módon kísért bennünket. És hadd mondjam, mit mondtunk, a jellemfejlődésnek soha nem volt annyira itt az ideje, mint most napjainkban. Miért? Mert a végidején olyan élethelyzettel fogunk találkozni, és Isten népe olyan élethelyzetbe fog belekerülni, hogy az egyik legnagyobb próba az lesz, hogy az igazságtalanságot, az igazságtalan támadást elviselni. És kinek a részéről? Nem egy ember részéről, hanem az egész világ részéről, és nem csak az elég világ részéről, hanem a névleges advent hívők részéről. Ugye emlékszünk a Tapasztalatok és Látomások című könyvből. Tehát hittestvérek részéről, az egész világ részéről olyan bánásmódot és olyan helyzeteket kell elhordozni és elszenvedni, amit most mi felfogni nem tudunk. Csak olvasni tudjuk a bizonyságtételekből és a Bibliából, hogy gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. És szerintetek, hadd kérdezzem, fel vagyunk erre készülve? Szerintetek mi fel vagyunk erre készülve, vagy nem? Azt nem tudjuk elviselni, hogy a valaki nem a szerintünk bennünket megillető módban szólt hozzánk, vagy beszélt velünk, nem helyes, amit csinált, és óriási bűn, amit elkövetett, de ott van az én ágaskodik bennünk, és az önsajnálat, És ha ezt le nem győzzük, alkalmatlanok vagyunk arra, hogy az Isten megbízzon bennünket nagyobb feladatokkal, hatalmas feladatokkal. Szerintetek az Úr miért hívott el bennünket? Mit akar ránk bízni? Olyan feladatokat az előttünk álló időben eljutatni az egész világhoz az evangéliumot, és olyan munkát, olyan feladatot bíz ránk, amelyhez hasonlót egyetlen egy korábbi nemzedékre nem bízott. És el tudjuk ezt úgy végezni, hogy az önérzet ott van bennünk, az én tombol bennünk, ha nem bírjuk elviselni az igazságtalanságot, a hálátlanságot. Mit gondoltok, az Úr miért enged meg ilyen élethelyzeteket tömegével a mi életünkben? Azért, hogy megtanuljuk azt a szelíd lelkűséget, amelyre Mózes eljutott. Ne gondoljuk, hogy a mi életünkben ez nem valósulhat meg. Ha Mózes életében megvalósult, a mi életünkben is megvalósulhat, hiszen Mózes is ember volt, hozzánk hasonló. Mózes életében a szelídségről és egyáltalán a jellem fejlődésről szeretnék még egy vonást megemlíteni, hogy a szelídségnek mi egy másik hatalmas vonása. Most beszéltünk egy konkrét jellem, a szelídségnek egy konkrét megnyilvánulásáról, hogy hogy lehet elviselni az igazságtalan támadásokat, hálátlanságot. Tehát ebben is megnyilvánul a szelídség. De van egy másik jellemvonása a szelídségnek, ami azt mutatja, hogy a szelíd embernél erősebb ember nincs ezen a földön. A szelídségnél nagyobb erő nem létezik. A szelíd ember a legnehezebb élethelyzetekben sem omol össze. Mit olvasunk a szelíd lelkű Mózesről? Erős szívű volt, mint aki látja a láthatatlant. Mit mondtunk? A szelídség az a magatartása, hogy a problémákkal, nehéz helyzetekkel, bennünk ért negatív dolgokra, ahogy egy hívő embernek reagálni kell. A szelíd ember erős és kitartó a legnehezebb, legmegpróbálóbb körülményekben is, mert tudja, hogy az az Isten, aki elhívta őt a szolgálatra, az az Isten soha nem fogja cserben hagyni. Megpróbálja lehet a végsőkig, de cserben hagyni soha nem fogja. És csak azt engedi meg az életében, ami az ő javát szolgálja. A szelídségnek egy különleges megnyilvánulása ez. Mózes életében nem ezt látjuk. Indul, csinálja, amit az Úr mond. Nem magában bízóan, csak is az Úrra hagyatkozóan. De nem esik kétségbe. Figyeljük meg, soha nem esik kétségbe. Hanem mi az első, amit cselekszik? Megy az Úrhoz. Az Úrhoz fordul. Bármilyen élethelyzet van. És ezzel kapcsolatban szeretnék itt megállni, és megjegyezni a szelídségnek egy másik hatalmas nagy megnyilvánulását. A szelíd ember soha nem magában bízik, hanem a szelíd ember minden életkörülmények között az Istenre hagyatkozik teljes súlyával. És hadd kérdezzem meg, itt van annak az ideje, mindig is itt volt, de most nem itt van különösen, hogy ne merjünk egyetlen egy lépést se tenni anélkül, hogy az Úr különleges vezetését el ne nyernénk. Egy lépést ne merjünk úgy tenni. Mózesen nem ez volt a jellemző az egész életében? Nem ez volt a jellemző a pusztai vándorlás, bocsánat, az utolsó 40 évre gondolok, nem ez volt a jellemző rá? Gondoljunk bele abba, hogy valami, egy váratlan helyzet történik. Mit csinál Mózes? Mit csinál? Megy az Isten elé, és leborul, imádkozik. Szólnak hozzá, vádolják őt valamivel. Mit csinál Mózes? Válaszol? Nem. Elmegy az Úr elé. Elmondják neki, ugye megint Mózes 4. könyvében olvasjuk ott a Kóré féle lázadásnál, az egyik kedvenc történetem a Szentírásból. Vádolják Mózest, hogy ezt is ez, mondják mindent. Erre Mózes mit csinál? Semmit nem válaszol. Elmegy az Úr elé, és azt mondja, hogy Uram, te látod, hogy egyiknek se ökrést, se szamarát el nem vettem. Nem nekik mondja, hogy hát hogy képzeled, hát mutass nekem egy valamit, amit elvettem tőled. Nem. Kimegy, onnan elmegy az Úr elé, leborul, és az összes keserűségét az Úrnak mondja el. És utána az Úr elmondja neki, hogy kelj fel, menj el, ezt mondjad, ezt csináld. Hadd kérdezem, mi így vagyunk az élet minden dolgával? Megkérdezzük, hogy Uram, most mit kell mondanom? Fölfohászkodunk egy-egy élethelyzetben? Vagy minden nap könyörgünk azért, hogy Uram, ha a te orcád nem jár mi velünk, megint Mózes szavaival élve, ne vigy ki minket innen. Csak oda, csak azt, amit te mutatsz nekem. Csak így lehetünk biztonságban. De ha ezt tesszük, akkor teljes biztonságban lehetünk, és biztonságban élhetünk. És gondoljunk bele abba, hogy egy Mózes, azt olvassuk az előtted az Élet című könyvből, csak kívülről idézem, azt mondja, hogy megtanulta Egyiptomban az erőszaknak a leckéjét. Az Úr kivonta őt a pusztába, meg kellett tanulnia a szeretet leckéjét. Óriási változáson kellett keresztül menni. A világ legszelídebb emberévé vált. És szeretnék egy idézetet olvasni ezzel kapcsolatban. Annyira megragadott a bizonyságtételek 5. kötet 94. oldaláról. Figyeljük! Sohasem nehéz azt tenni, amit szeretünk. Ugye? Amilyenek vagyunk, ami a természetünkből, amilyenek vagyunk, soha nem nehéz azt tenni. De homlok egyenest hajlamainkkal szemben haladni, ezzel vesszük magunkra a keresztet. Figyeljük! Nem nehéz azt tenni, amit szeretünk, amilyenek vagyunk, abba az irányba haladni. Szinte víz bennünket, ugye a nehézkedési erő kapcsán megyünk abba az irányba. De homlok egyenes azt tenni, azzal ellentétesen tenni, amilyenek vagyunk. Ezzel vesszük magunkra a keresztet. De hadd mondjam, ezzel vesszük magunkra a békét, a lelki nyugalmat. Ekkor találjuk meg csak igazából Jézusnál a mi nyugalmunkat, a békénket. Nem akkor, hogyha a régi természetünknek engedve újból és újból belebukunk, és elbukunk azokba, amikbe esetleg már ezredszer is elbuktunk és elestünk. Szeretnék befejezésül egyetlen egy idézetet olvasni a mózesi életútról, a mózesi jellem átalakulásról olvasni az előtted az Élet című könyvből a következőképpen. Mózesnek meg kellett tanulnia az isteni hatalomtól való függés leckéjét. Látszólag örökre el volt szakítva életének küldetésétől, ugye itt a pusztai 40 évről beszél, de éppen azt a nevelést kapta meg, amelyre életművének elvégzéséhez szüksége volt. Az a bölcsesség, hogy valaki egy tudatlan, fegyelmezetlen sokaságot kormányozzon, önuralom által nyerhető el. Figyeljük, először kin kell tudni uralkodni? Először magunkon, önuralom által. Ez az első lecke, amit meg kellett tanulni a Mózesnek. Így olvasom a következő mondatot. Mózes úgy érezte, nem talán az egész bekezdést így olvasom, a hegyek magányának ünnepélyes fenségében Mózes egyedül volt Istennel. Körülötte minden Isten nevét viselte. Mózes úgy érezte, hogy az Úr állandó jelenlétében él, és az ő ereje árnyékolja be őt. Itt felszívódott benne az önelégültség. Mi volt a másik? Első, az önuralom, ugye, arra eljutni. Felszívódott az Isten állandó jelenlétében az önelégültség. A végtelen jelenlétében felismerte, hogy milyen gyenge, tehetetlen és rövidlátó az ember. Itt a pusztában társult Mózeshez Isten személyes jelenlétének érzete, amely végigkísérte fáradtságos, gondterhelt életén. Itt álljunk meg egy pillanatra, mi arra gondolnánk sokszor, hogy Mózes és Isten kapcsolata ugye attól volt ennyire szoros, hogy Mózesnek megjelenik a csipkebokorban az Úr, és ugye fölmegy hozzá, ugye az ő dicsőségébe fogadja őt az Úr, amennyit látni lehetett ebből. Mi azt gondolnánk, hogy ezek voltak a legdöntőbb események Mózes életében. Igen, meghatározó volt, de ide egy út vezetett, a puszta 40 éve. Azt olvassuk, a végtelen jelenlétében, elnézést, itt a pusztában társult Mózeshez Isten személyes jelenlétének az érzete, amely végigkísérte fáradtságos, gondterhelt életét. Mózes számára a hit nem egy feltételezés, hanem élő valóság volt. Hitte, hogy Isten különösképpen irányítja életét, és minden megnyilatkozásában felismerte őt. Melyik ige jut erről eszünkbe, hogy minden megnyilatkozásában felismerte ő az Istent. Mit mond példabeszédek könyve? Minden te útadban megismerd őt, akkor ő igazgatja a te lépteret. Ő felismerte minden részletkérdésben, felismerte az Isten szeretetét és vezetését. Tőle várta az erőt a kísértések legyőzéséhez. A reábízott nagy munkát a legodaadóbban akarta elvégezni, ezért teljesen az isteni hatalomra bízta magát. érezte, hogy segítségre van szüksége, ezt állandóan kérte, hitáltal megragadta, és a megtartó erő biztosítékában, bizonyosságának tudatában haladt előre. És most figyeljük ezt az utolsó idézetet. Egészen rövid lezáró idézet, így hangzik. Ilyen tapasztalatot nyert Mózes 40 évi pusztai átformálódása alatt. És ennek elnyeréséhez a végtelen bölcsesség nem tartotta túl hosszúnak az időt, és túl nagynak az árat. És hadd mondjam, az Isten a mi életünkben is így van, hogy felkészítsen bennünket az előttünk álló küzdelemre, hogy felkészítsen bennünket mindarra, amit el kell végeznünk, amivel meg akar bíznunk. Az Isten az időt, az árat semmit nem tart túl nagynak. De én szívem mélyéből kívánom, hogy mi se tartsunk semmit se túl drágának ahhoz, hogy elnyerjük Jézus közelségét, hogy az ő közelében valóban elnyerjük az ő jelenlétének az érzetét, és utána bármilyen formában nyilvánul meg, ugye az csak már egy ismerős jelenléte, csak különleges, különböző megnyilvánulásokban, hogy eljussunk arra, amire nélküle, vagy vele való időnkénti, rövid percekre történő kapcsolat által soha nem tudunk eljutni. Szívem mélyéből kívánom, hogy a mi életünkre is elmondhassa majd az Úr az örök életben, hogy te ilyen voltál, és ilyen lettél. Gondoljunk a legnagyobb jellemhibánkra, és gondoljuk végig azt, hogy az Úr azt akarja, hogy olyan nevet adhasson nekünk az örök életben, amely ennek a jellemgyengeségnek pontosan az ellenkezője, amely irányban a legerősebb jellemoldalunk fog tudni majd kidomborodni. És ezáltal ki fog felmagasztalni, ki fog megdicsőülni? Egyes egyedül az Isten, hogy ezt én bennem is, és te benned is, és mindannyiunkban el tudta végezni. Így válunk égkövekké az ő koronájában, Jézus koronájában, ahogy Zakariás próféta mondja. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mindannyian egy-egy ilyen égkövek, az ő megváltó áldozata által megtisztított, jellemben teljesen átalakult égkövek válhassunk, és örökké tudjuk őt dicsőíteni a jellem átalakulásért, a megváltásért. Amen.
Énekeljük el közösen a 241-es számú ének első két versét. Tehát a 241-es énekünk első két versét énekeljük. Most pedig közösen imádkozunk.
Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te semmiképpen nem akarsz lemondani rólunk. Köszönjük, Urunk, hogy te mindent megteszel azért, hogy a mi életünk legfőbb küldetése, célja megvalósuljon, hogy a mi jellemünk átalakul. Urunk, te látod, milyen messze vagyunk még ettől. Te látod, mennyi hiba van a mi életünkben. De Urunk, kérünk téged, adjál nekünk egy teljes, mély hitet, meggyőződést, hogy a mi hibáinkat nem csak éppen, hogy egy picikét javítgatni lehet, hanem a mi jellemünk leggyengébb, természetünk leggyengébb részei, a mi jellemünk legerősebb oldalaivá válhatnak. Urunk, kérünk téged, adjál nekünk ebben való hitet, és Urunk, kérünk téged, ne mondjál le rólunk. Te látod, hogy mennyit küszködtünk már ebben az életben jellem gyengeségekkel, és te látod, Istenünk, hogy még nem arattunk győzelmet. Urunk, kérünk téged, te adjál nekünk teljes győzelmet a bűn felett, és ne engedd, hogy csak itt-ott apró győzelmeket elérjünk. Urunk, nem szeretnénk hálátlanok lenni, és ezeket a győzelmeket is szívünk mélyéből köszönjük, amilyeneket eddig elértünk, de tudjuk, hogy még annyi út van előttünk. És Urunk, kérünk téged, adjad, hogy mi elmenjünk hozzád önként magunk a pusztába. Jézusunk, adjad, hogy megtaláljunk téged. Adjad, hogy semmilyen árat ne tartsunk túl nagynak azért, hogy megtaláljunk téged, és minden nap veled járhassunk. Urunk, adjad, hogy a te jelenlétednek az érzete legyen ott melünk állandóan, és kérünk téged, adjad, hogy így tudjunk járni az életünk minden területén. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy egy lépés ne tegyünk semmilyen irányba, csak amerre te vezetsz bennünket. És Urunk, kérünk téged, öljed meg bennünk az önérzetet, öljed meg bennünk az ént. Ne engedd, hogy sajnáljuk magunkat, ne engedd, hogy magunkkal foglalkozzunk, Istenünk. Adjad, hogy magunkkal annyit foglalkozzunk, hogy a jellemünkre odafigyeljünk, és könyörögjünk azért, hogy te változtass meg bennünket, és adjál nekünk igaz bűnbánatot. És Urunk, adjad, hogy ettől eltekintve pedig az életünk egy szolgáló élet legyen. Urunk, ne engedd, hogy önmagunk körül forogjanak állandóan a mi gondolataink. Urunk, kérünk, adjad, hogy el tudjuk végezni azt a munkát, amelyet te reánk bíztál. Istenünk, készítsél fel bennünket mindenre. És köszönjük, Urunk, hogy neked egyénenként gondod van mireánk. Te tudod, hogy egyénileg hogy tudod mindannyiunk életében ezt elérni. Urunk, adjad, hogy ne vonjuk ki magunkat a te formáló nevelő kezedből, hanem Urunk, adjad, hogy mindent elfogadjunk tőled, és Urunk, adjad, hogy mindaz, amit megengedsz a mi életünkben, a mi jellemünk nevelését tudja szolgálni, és hogy el tudjunk készülni Jézusunk a veled való találkozásra. Urunk, kérünk, cselekedd ezt meg mindannyiunkkal. Ne engedd, hogy hiába való legyen ez a mi földi életünk. Urunk, adjad, hogy mindannyian célba tudjunk érkezni a te kegyelmedből. Amen.